Lőrinc Lajos ökölvívó edzővel beszélgetek itt, aki az Iváncon működő Millbox Promotion vezetője. Lajos, köszönöm szépen, hogy itt a helyszínen tudunk találkozni, egy igazi old school edzőterem, ahogy te is említetted, tényleg kiváló a hely. Itt aztán a levegőben is a bunyó van. Több évtizede mozogsz testépítés, küzdősportok, harcművészetek területein, ide-oda, amoda, és most kikötöttél valamikor nemrég, egy pár évvel ezelőtt a boxnál. Hogy érkeztél meg az ökölvíváshoz egyébként?
Hát szép napot kívánok mindenkinek, Lőrinc Lajos vagyok, a Millbox Ivánci vezetője. Azért mondom, hogy Ivánci, mert ugye gyakorlatilag Egerszeg és Ivánc, a Egerszeg és Ivánc, a Egerszeg központja. Ott Füzesi Józsi barátom az edző, és egyébként ő a Millboxnak az elnöke is. Én pedig itt Iváncon vagyok, mint ilyen kihelyezett tagozat, nevezzük úgy a vezető. Hát hosszú történet, hogy érkeztem meg. Konkrétan az ökölvívást 1993, ha jól emlékszem, júniusától művelem. Gotthárdon kezdtük, Kovács Zoltán jégcsákány vezetésével, nagyon sokan ismerik az olit.
Tehát Szentgotthárdon kezdődött az egész.
Így van.
De ott laktál?
Ott laktam, Szentgotthárd illetőségű is vagyok, és Zoli akkor szervezett 93, ha jól emlékszem, május-júniusában egy csoportozott János Általános Iskola torna termébe, ahol is elkezdtük az edzéseket. Ugye nekem akkor már volt küzdősport és egyéb múltam, de ökölvívó múltam semmi nem volt, ezt tudni kell. Ott kezdtük el. Hát elég gyerekcipőbe járt a dolog, egy szem zsákunk volt, meg két-három lapos szakadt kesztyűnk, tehát igazából nem voltunk nagyon elefa, néhány ugrókötél. Ez működött, ez a dolog ott kb. Egy évig, másfél évig. Utána, ha jól emlékszem, a kemény bérleti díjak miatt mentünk át a műfházba, a kultúrházba, ahol hosszú évekig voltunk, aztán jött egy csomó hely, tehát voltunk az Ákosnál, Székely Ákosnak a termébe is, és igazából előrelépés nem történt, tehát nem volt egyetlen egy ember se, aki nagyon-nagyon összefogta volna a csapatot, vagy nagyon-nagyon szervezkedett volna, hogy most legyenek versenyzők, vagy egyáltalán legyen egy hivatalos szakosztály, senki ilyen nem volt, de edzettünk keményen napi szinten Zolinak a vezetésével, ha Zoli nem volt ott, akkor voltak egyéb rangidősök. Ez működött egészen 2012. januárjáig, ha jól emlékszem. Akkor én már jó ideje itt laktam Iváncon, tehát ugye Csákány Doroszlói a feleségem, is ide költöztünk, és jártam is Szabadhádra edzeni, de már nagyon-nagyon nagy teher volt, mert született a kisfiam, tél volt, busz nem volt, Csákánytól Iváncig bicikliztem, gyalogoltam, akkor még azért voltak havak, és akkor itt a polgármester urat kérdeztem, hogy nem-e tudna egy termet biztosítani, mert akkor átjönnénk ide, és akkor kaptuk meg ezt a helységet, ami teljesen üres volt. Tehát itt semmi nem volt, néhány koszos pad, meg por, nem tudom. És akkor ezt úgy, ahogy megkaptuk, hálás köszönet érte Gyarmati Tibor polgármester úrnak, azóta is ő a polgármesterünk, ő a rendelkezésünkre bocsátotta, és akkor szépen apránként így, most már ugye lassan 8 évvel ezt berendeztük. Gyakorlatilag, ami itt látható, minden saját pénzből vettünk. Egyesével a zsákokat, a ringet, minimális szponzori segítséggel vettük meg. Hát először itt is csak egy baráti társaság volt. Tehát itt is 4-5-en összejártunk ki, amikor ráért, munka mellett csináltuk. De nagyon lelkesen, tehát ugyanúgy csatakvizesen minden edzés után csináltuk. És 2017 decemberében a sokat átkozott Facebook most meghozta a szerencsénket, mert valahogy lájkoltam, vagy megosztottam egy boxszal kapcsolatos cikket, valami top boxolónak a meccse volt, és valamit hozzászóltam, és Feja Tibor, aki már akkor jó nevű menedzser volt Pesten, régebről ismertem egyébként, csak nagyon régóta nem találkoztunk, rám írt, hogy látta a cikkhez a hozzászólásomat, és rám írt, hogy hát Felosz Lajos, mi van veled, hol laksz, foglalkozol-e még ökölvívással, és ha igen, milyen szinten, és akkor elkezdődött egy véget nem érő beszélgetés, telefonon persze, mert írtam neki, hogy azért add meg a számod, mert ennyit nem fog, hogy mit csináltam az elmúlt 15-20 évben. Telefonon beszéltünk, kiderült, hogy ő közben menedzser lett, egy jó nevű menedzser lett, egyébként láttam több meccsét a tévében, és mondta, hogy hát ő megnézne minket, mert foglalkozik fiatal tehetségek felkarolásával, van-e nálam ilyen, mondta, hogy persze, tele vagyunk. Megbeszéltünk egy időpontot, soha nem felejtem, január 14-ét, hogy ugorjak föl Pestre. Beültünk a 17 kertbe, ahol lakik egy étterembe, és ott déltől körülbelül megebédeltünk, és este 6-ig véget nem érő egyeztetések folytak, és gyakorlatilag szóba meg is állapodtunk abban, hogy lejön, megnézi a srácokat, és hogyha úgy találja néhányat, esetleg le is igazol a menedzsmentjéhez. Végülis nem ő jött le, mi mentünk föl. Bementünk az edzőterembe, részt vettünk 1-2-3 edzésen. ahol kesztyűzése volt, próbáltam a rutinosabb, tapasztaltabb embereket vinni, és ha jól emlékszem, 5 embernek ajánlott szerződést, 4-nek, vagy 5-nek talán, 5-nek ajánlott szerződést, ezek profi szerződések, tehát tudni kell, hogy hivatásos ökölvívói szerződést tolt az orvuk alá, ami 3 évre szólt. Na most egy elég vaskos papírhalmaz volt, úgyhogy ott nem írták egyből alá, kértek 3 nap gondolkodási időt, hazahozták, megmutatták családnak, stb. Hátrágták, és akkor végül is úgy tudom, hogy mind az 5-en alá bígyeztették. Egyébként nekik ez a 3 éves szerződés pont most telik le 2-án, mert február 2-án írták alá, és pont most telik le. És 2018. április 15-én meg is volt a debütáló versenyük Budapesten, egy nagyon nívós profigálán, ahol 3 emberünk debütált, mégis 5-ből azért lett 3, mert az egyik még túl fiatal volt, a Cinti, nem töltötte be 17-et. A másiknak az ellenfele pedig betegség miatt visszamondta a mérkőzést, így 3 emberem debütált, Barati József, Horváth Dominik és Cimber Zoltán. Mindhárman első, illetve második menetes TK-ó győzelemmel abszolválták első profi meccsüket, nagyon boldogok voltunk, magyarat lehetett velünk fogadni, és hát onnan egy hadjárat jött, szinte 2-3 hetente verseny. Csak a 2018-as évben, ha jól emlékszem, vagy 50 versenyem. Hetente 2, tehát nem is voltam itthon szinte. És hál' Istennek a 18-as év az teljesen úgy ment el, hogy talán egy vereségünk volt. Nagyon-nagyon ment, a menedzser figyelt ránk, olyan igazi profi menedzserhez mérten tudta az edzettségi szintünket, mindig egy kicsit erősebb ellenfelet adott, nem dobott be a mély vízbe, úgymond olyan ellen, aki még rutinosabb. És ennek hatására 2019 elejére 3 emberem is ranglistán kötött ki. Szinti akkor már 9-0-val állt, és vezetett.
Szinjel Szinti, ugye?
Szinjel Szinti, így van. 9-0-val állt, mind a 9 meccsét megnyerte, és vezette a magyar ranglistát. Az európai ranglistán 5. volt, a világ ranglistán pedig 16. Ez mind az Európa, mind a világ ranglista 150-200 emberből áll, és jóval idősebb, tehát a 30-as éveibe járó 30-40 meccses emberek, sokkal nagyobb pénzügyi, anyagi, menedzseri háttérrel, ezt tudni kell. Ennek ellenére odaért, 17,5, alig 18 évesen. Többiek magyar ranglistán voltak, 3., 2. helyen, Cimber Zoltán volt 2. a magyar ranglistán, illetve Németh Ricsi 3.
Te ilyen fiatalon is elkezdik, még akár lányok is ezt a sportágat, de mi motiválja most a fiatalokat arra, hogy ökölvívásba fogjanak szerinted?
Hát, hogy most mi fogja motiválni, ezt nem tudom, megmondom őszintén, most itt a régi rottyon vagyunk, de hát szerintem mindenki a Covid miatt, a járvány miatt. A Cintiből például mai napig nem tudtam kiúzni, mi motiválta, hogy amikor besétáltál, mondom, miért pont, itt jött csak szépen besét, egy 15 éves elsős középiskolás lány mi motivál arra, hogy profi boxóra menjen. Tehát ezt a mai napig, most már 20 éves, ez nem tudja, tehát 5 éve ide jár. Tetszett neki maga a mozgás, tetszett neki maga a sportág, ő nem azt látta benne, amit nagyon-nagyon sok ember sajnos, hogy csak ész nélkül ütik egymást, ez egy sokkal fifikásabb sportág. Ez egy nagyon technikás, nagyon kidolgozott sportág, itt ragadt, hál' Istennek, és hamar kiderült, hogy a képessége jóval az átlag fölött van.
Ebben az országban azért rengeteg legendás amatőr meg profi boxoló van, volt, és remélhetőleg lesz is. Most ezekben a fiatalokban is megvan ugyanez a tűz, mint mondjuk azokban, akik ezeket az eredményeket elérték világszinten?
Ha őszinte akarok lenni, már pedig miért ne akarnék, akkor azért csak egy nagyon kis részébe. Tehát a mi korosztályunknál, a visszaemlékszem, én elkezdtünk 60-70-en egy ökölvívó edzést, és egy év múlva talán 4-5-en estek ki, most ez fordítva. Tehát egy év múlva 4-5-en vannak ott. Az összes többi különböző mondva csinált okok miatt. Ugye van nálunk ökölvívóknál olyan mondás, hogy ha megvan az akarat, megvan a mód. Ha nincs meg az akarat, megvan a kifogás. 20 emberből, ha 2 megmarad, 3, és abból 1 lesz versenyző. Akkor az arányokat úgy nagyjából elmondtam. Hát ez azért 20-30 évvel ezelőtt majd, hogy nem fordított volt.
Azért a köztudatban bizonyos fokig még mindig az van benne, hogy ez egy erőszakos, durva sportág, pedig hát ugye, aki egy kicsit jobban belelát, az tudja, hogy micsoda fegyelmet, koncentrációt és az emberfeletti állóképességet is követel azért egy x-menetes mérkőzésen helytállni, meg még kapni a ütéseket innen-onnan. Ha mondjuk nem tudják azt a fiatalok, hogy éppen mi motiválja őket, hogy ide bejöjjenek, de mit kapnak ettől az egésztől?
Elsősorban az ökölvívásnak, ami szerintem a legpozitívabb része, az a tartás. Tehát nem az, hogy most keményebb leszek, erősebb leszek, a kondim javul, ezek nagyon fontos dolgok, de ember nevel. Tehát ez a sportág kor és súlycsoporttól függetlenül, aki itt megragad, az ember lesz. Jó pár emberen láttam az évtizedek alatt, hogy elkallódott volna, ki tudja már hol lenne, akár börtönbe, akár bűnöző lenne, akár drogos lenne, és tudom, hogy most megtanítja ugyanazt. Hogy a többiek, az utána következő generáció is úgy járjon, mint ő, és ne kallódjon el. Van nekem egy nagyon jó barátom, úgy hívják, hogy Flóris László. Ő egy nagyon komoly ökölvívó edző Budapesten. Egyébként doktori végzettsége van, ügyvédi, tehát doktor Flóris László. László, egy komoly tanult ember.
Tehát, ha valaki jövőn alól üt, gondolom beperli érte.
Nem dolgozik ügyvédként. Ő megtehetné, hogy a családnak az ügyvédi irodájában dolgozik, és súlyos milliókért ott egy-egy perre bemegy. Ennek ellenére nem dolgozik ügyvédként. Ő kétszer súlyos beteg volt, kétszer győzte le rákot. Mind a kétszer végig edzett 50 kilósan Bronüllel a kezébe, és az összes pénzét, vagyonát, amit a családjától örökölt, a Fóti gyerekotthonból kiáramló 18 éves, 95%-ban elkallódó gyerekeknek az összeszedésére gyűjti, és a saját edzőtermében, sokszor a saját pénzéből eteti őket, és nem hagyja, hogy elkallódjanak. Krémer Peti, aki meg tudok mutatni, megmutattam neked, ő az, őt például Érden az utcán szedte össze.
Tehát Krémer Péter.
Igen, és ma már azt csinálja, amit a mestere, Európa bajnokként még versenyez, de már ő is tanítja a fiatalokat, szedi össze az utcagyerekeket, szedi össze az elkallódni igyekvő idézőjelben embereket, és nem engedi őket, elviszi edzeni, inkább a saját pénzén eteti, ruházza, szponzorokat keres, megadja nekik a hátteret, a lehetőséget, és nagyon-nagyon sok embert, nem azt mondom, hogy mindenki megmenthető, mert nyilván ez két ember kell, de nagyon-nagyon-nagyon sok embert megmentett, és én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ismerem őket, mind a kettőt. Sőt, azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyok mind a Petivel, mind a Lacival, bár most egy ideje sajnos a Covid miatt nem találkoztunk nyár elején utoljára, de tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó emberek. Egyébként mi nekünk is rengeteg jótékonysági gálánk volt. Tavaly március 8-án itt Ivánczon volt például a Kámán Júliának, ő egy súlyos oxigénhiány született kislány, a műtétjére gyűjtöttünk, majdnem 1 millió forint összejött, és adományokból körülbelül értékben még egyszer annyi, tehát durván 2 millió forint egy falusi gálán. Most legutóbb például Balatonparton voltunk Darmos Józsi barátomnál, Balaton szép lakon tart edzést, és láttuk ott az edzőterem sarkába, hogy össze van pakolva egy csomó ilyen összecsomagolt dolog, és poénkodtam, és mondom, Józsi, hát karácsony még odébb van, ez van, szeptemberre volt, mondom, mire gyűjtesz? És mondja, hogy van egy kislány ott, ő Klaudiának hívják, szintén súlyos oxigénhiány született, ő nagyon-nagyon keményen oxigénhiány született, tehát 0-24-ben felügyeletet igényel, az édesanyja van vele otthon. Az édesapának a nagyon minimális segédmunkási keresetéből élnek, nagyon-nagyon egyszerű körülmények között, tévéjük nem volt. Most karácsonyra például fenyőfájuk nem lett volna. És abban a pillanatban, hogy megindult bennem is ez a gépezet, és kérdeztem a Józsitól, hogy hát beszállhatunk-e mi is, és itt mondta, hogy persze, de hát hogy gondoljuk, hát mondom, figyelj Józsi, nekünk ebben gyakorlatunk van, hál' Istennek. Hazafele már, amikor jöttünk a Balatonról haza, már telefonálgattam, pillanatok alatt Egerszeg, Zalalövő, Gotthard, elindult egy gépezet, az ökölvívó társadalom ilyen egyébként, tehát egy nagyon összetartó, egy igazi család, és ez nem csak közhely, tényleg, tényleg az. Néhány hét alatt összegyűjtöttünk jó nagy pénzadományt, amint tartós élelmiszert vettünk, illetve volt, aki csak tartós élelmiszert adott. Jó pár, valami 8 vagy 9 zsák márkás ruhát is gyűjtöttünk neki, fenyőfája is lett, tüzelője sem volt, az is lett neki véve. Tehát egy kocsi teljesen fölvágott fát, a srácok még be is rakták, hogy ne az édesanyjának kelljen ott, be lett rendesen rakva, föl lett hasogatva, be lett rakva. Úgyhogy hát sikerült egy olyan karácsonyi meglepetést szerezni a Klaudiának, hogy hát nem csak, hogy ő sírt, hanem majd, hogy de mi is, tehát nekünk is rendesen ki kellett menni a könnyeinket nyelnesni, de nagyon boldog volt. Tehát.
Hát szerintem ez most egy általánosságban, amit mondtál, a hallgatókat nagyon meglepi, vagy legalábbis egy részüket nagyon meglepi, hogy ilyen zordon verekedő emberek a háttérben mire képesek és mire hajlandók, és hogy hogy állnak hozzá azokhoz, akik mondjuk rászorulnak valamire. Le a kalappal.
Így van. És hát ezt a tevékenységünket szeretnénk folytatni is. Május 22-re vagy június elejére van tervezve az első gálánk, aminek a teljes bevétele szintén egy... Mi általában a beteg gyerekeket. Uh-huh. Tehát valahogy azt apostrofáljuk, hogy az én kisfiam is súlyos koraszülött volt. Tehát ez vagy a koraszülött korosztálynak, vagy a Péter Csernyi alapítványnak lesz az egész felajánlva, majd még eldöntjük, uh-huh. De mindenképpen jó helyre fog menni. Tehát a teljes bevétel, tehát itt a büfétől, a belépőjegyeken át, sokan azt csinálják, hogy megveszi a tombolát, vesz 10-et, megnyeri, és akkor mondja, hogy a pénzt is dobjuk bele, meg még visszaadja a tombolát, hogy azt is adjuk uh-huh. a kislány. Tehát az egészet úgy, hogy komoly, nagyon komoly tombolát. Tehát volt olyan, hogy például két CBD olaj volt a legmárkásabb, 40 ezer forint, 80 ezer forint, mind a kettőt visszaadta, meg még az árát is odatta, 80 ezer forint, és azt mondta, hogy az egészet, hogy kisnek, 160 ezer forint kapásból, úgy egyetlen embertől, meg még a jegybevétel az volt 3 ezer, azt is hozzátettük. És akkor vett, mit tudom, 5-6 jegyet. Tehát nem mondom, egyedül vagy, hogy fejezd be. És odatta, tudom, 20 ezeres vihetet.
És mindezt úgy éritek el, hogy egyébként nincs ilyen, hogyha nem vesztek tombolát, akkor egy verést helyeztek kilátásba, csak ez ösztönzőleg hatna esetleg az emberekre.
Igazából nem. Ami ebben szerintem az igazán emberi, nem is maga a gesztus, hanem az, hogy tudok ott emberekről, olyanról, aki bejött, és ismerem, tehát ide jár évek óta, és tudom, hogy úgy adta oda az 5000 forintot, abból kellett volna kenyeret venni saját magának. És ennek ellenére odaadtam, majd ő megoldja valahogy, ő nem beteg, ő tud dolgozni, ő egészséges, ő erős, de odaadtam, mert tudta, hogy a kislány viszont nem tud ilyet megcsinálni. És nincs tüzelője. És a Jézuska nem hoz semmit, sőt egy fát nem fog látni, ami föl van díszítve, és odaadta.
A szponzorizációt megtalálni, az mennyire nehéz?
Nagyon. Ugye van nekem egy nagyon jó barátom, akit szerintem te is ismersz, úgy, hogy Dakos László. Ő ugye a Csákányi Kenyér BT főnök, egy ős gotthárdi gyerekkorom óta ismerem. Őt kerestem meg ebben először azért, hogy hát a Csákányi Kenyér BT nem tudna minket valamihez. Az is mondta, hogy persze, hogy tudna, de hát ő azért kapcsolatban van magasabb körökkel, amiket én ugye nem igazán tudok elérni. Kért egy-két hetet, és tényleg két hét múlva megjelent, és pillanatokat hozta itt nekünk az EUSZ 36-ot, hozta nekünk a Zsigmond Ékszer volt ott. Aztán ugye edzett nálunk a dr. Róza Gergely fogorvos, ő is azt mondta, hogy akkor ő is beszállna a Forge Dental BT, ha nem is milliókkal, de közben-közben ezt az kifizeti, meg mit tudom én, díszvendégeknek felajánlott x 10.000 forintot a kajára. Tehát ilyen kis apró dolgokból áll össze. Ha teljes egészéből akarjuk látni az egészet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy jól működő gépezet. Van két külön szakácsunk, meg két kuktánk, akinek semmi más dolga nincs, mint ezeken a pofonpartikon. Általában a pofonpartin, ahova mi megyünk, sehol nem adnak meg egy pohárvizet se.
Ezt magyarázd el, mi ez a pofonparti? Mert ez egy olyan fogalom, amire csak a fennfentesek ismerik.
Hivatalosan is azt mondja, hogy a pofonparti, ez egy közös edzés gyakorlatilag. Fogjuk magunkat, meghívunk 3, 4, 5, 6, 8 akárhány klubot, szerencsére mindenki jó vagyunk. Egyébként jelzem, hogy nem csak magyar klubokról van szó, szlovák, osztrák, szerb, horvát, illetve szlovén klubok is rendszerességgel jártak, amíg le nem zárták a határt ide. Nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk velünk, még a Koperi klubbal is, pedig ez a tengerparton van. Nagyon-nagyon jók a Mariboriakkal, Eisenstatti, Gráci klubbal, a boxklub Viennával, magyar edzője van, kimondottan jó kapcsolatban vagyunk. Meghívjuk őket, és gyakorlatilag most a pandémiás időszakban mindenki, minden klub ezekkel a pofonpartikkal próbálja fenntartani a színvonalat. Ugye ökölvívás, ezt tudni, hogy ez nagyon jó dolog, hogy valaki egyedül edz, de ez egy társas sportág. Tehát az, hogy elmész futni, erősítesz, az kell. De attól még te versenyszintet nem fogsz soha elérni, meg nem is fogod megtartani. Na most, mivel edzőtermek zárva vannak, csak versenyzők, stb. Megszólítások, stb. Nincsenek versenyek, ezért ezekkel a havi egy-két pofon partival, ami mindig máshol van, próbáljuk fenntartani ezt a színvonalat, ahol nagyon-nagyon nívós klubok, nívós versenyzőit meghívjuk. Itt gyakorlatilag versenykörülmények között a ringbe felmennek, meghívunk egy bírót, rendesen beöltözve levezeti, annyi, hogy nem hirdetnek győztes, de teljesen versenykörül nézők vannak, a csapattársak buzdítják őket, ez főleg fiatalokra nagyon jó, aki debütálás előtt áll, mert mire oda kerül, hogy éles meccsre megy, szinte már teljesen hozzászokott ezekhez. Ezekkel próbálja most minden klub túlélni valahogy ezt a pandémiás időszakot. Reméljük, hogy azért túl leszünk rajta.
Mi egyébként a legnagyobb nehézségetek?
Ha most azt mondanád, hogy a legeslegnagyobb problémát, ami a dobogó tetején szúrjon ki, az az, hogy kéne egy szponzor, aki azt mondaná, hogy olyan módon támogat minket, hogy amikor utazni kell csapattal, fiatalokkal, akár most például Dunaujváros megyünk, vannak közeli helyszínek, Kőszeg, Szombathely, de vannak messzebb, például megyünk Békés Csabára februárban, annak a költségeit állnám. Tehát azt mondaná, hogy Lajos, mondjuk évi, mondok egy számot, 10 vagy 15 alkalommal, amikor mentek, akkor béreljetek kocsit, mert azt tudunk bérelni, kérem a számlát, és én akkor kifizetem mondjuk az úti költséget, illetve mondjuk a egy kaját aznap. Tehát ez nem egy nagy összeg egy komolyabb cégnek, vagy vállalkozónak, de nekünk néha bizony nagyon sokszor úgy megyünk sajnos, hogy elosszuk a benzinpénzt, és be kell szednem azt a 2-3-4-5 ezer forintot a gyerekektől is, mert ilyen jellegű szponzorunk nincs. Tehát sokba segítenek, ilyen jellegűt még nem tudtam most egyik. És ez egy nagyon nagy segítség, hogy valaki ilyet itt felajánl.
Jelenleg hogy tudtok edzeni? Most ebben a vírus helyzetben kimondottan. Vannak azért szabályok, amik lehetővé teszik, hogy a versenyzőket nem tiltják el attól, hogy edzeni járjanak, nyilván a megfelelő idősávban, meg a megfelelő módon. Hogy van ez nálatok?
Ugye a legújabb egy hónappal ezelőtt, másfél hónap ezelőtt kijött kormányrendelet alapján az edzőtermek bezártak. Utána volt egy elég nagy elemi erejű felháborodás, két nap alatt valami 60 ezer aláírás lett begyűjtve, és akkor módosítottak, finomítottak. Ez annyit jelent, ami per pillanat is érvényben van a közlöny alapján, hogy a versenyzők, tehát aki érvényes versenyengedéllyel rendelkezik, az járhat edzésre, mindenki másnak tilos. Viszont a versenyző az létszámkorlátozás nélkül zárt térbe is mehet edzésre, de hobbista egy darab sem. Na most hát ugye ezt be kell tartanunk, mert egyrészt jogkövető állampolgárok vagyunk, másrészt nem akarjuk, hogy bezárják az edzőtermünket. Ezért tüzetesen utána nézve a jogszabálynak, a hobbistával úgy tudok edzeni, hogy egyénileg egy ember plusz az edző. Senki más nincs itt. A versenyzők azok nyugodtan, ma például a versenyzők jönnek, meg holnap 4-kor is. Ugye ez egy kontakt sportág, ezt tudni kell, tehát itt nem lehet maszkból verekedni, itt nem lehet 5 méterről ütni, itt izzadsz, lihegsz. Ennél mások szerintem a judó meg a birkózás rosszabb ebből a szempontból, az a kontaktabb, de ez se kicsit kontakt.
Tehát ha mondjuk most szeretnék hobbi ökölvívó lenni, akkor éppen nem tudnék becsatlakozni hozzám.
De be tudnál csatlakozni hozzám, személyi edzés jogcímén be tudnál csatlakozni. Most tudni kell, hogy itt nincs bérleti díj. Tehát szerintem ma 2021-ben Magyarország lehet, hogy a világ egyetlen klubja, ahol mindenkit ingyen tanítok. Mindenkit ingyen tanítok. Még olyan kötelezettség sincs, hogy valakit valamit venni akarunk, akkor kötelező beadni. Mert van olyan, hogy gyerekek, láttam egy nagyon jó zsákot, ennyibe kerül, kiad be, de az is önkéntes alapon megy. Tehát én, mennyi lenne fejenként, 15-en vagyunk egy ezres. Én nem adok be, mert tanuló, senki nem szól neki. Ha valaki azt mondja, add be, köszönjük. Tehát ez teljesen így működik. Most már ennyire nem kell kicentiznünk, hál' Istennek, mert ha azt mondom, hogy elszakadt egy zsákunk, akarok venni kettőt, akkor valamelyik szponzor simán azt mondja, hogy Lajos, én nem értek hozzá, vedd meg, aztán küldd el a számlát, azt kifizetem. Ide, aki bejön. Még a személyi edzés is teljesen ingyen van. Be kell tartani a szabályokat, nyilván, amit itt mi szabunk meg, mert hát mi vagyunk itthon, de hát azok nem egy betartatatlan szabályok, és akkor nyugodtan jöhet bárki.
Te egyébként magad edzed magad? Tehát saját edzéseket végzel, hogy nyilván kell azért valamiféle meggyőző erő, hogy az ember ne csak vizet prédikáljon.
Az én egyik legnagyobb veszőparipám, talán az edző kollégák, ezért néha fogtam is kapni hideget, meleget, mert mindig mondják, hogy majd meglátom 5-10 év múlva, mit csinálsz, hogy öreg leszel, mit tudom, hogy beteg leszel, hát ne legyen senki az, de én ugyanannyit edzek, többet, mint amikor versenyeztem. Tehát én a mai napig napi 3-at edzek. Tehát egyet futok, meg 2-t edzek, akkor is, ha dolgozok. És ezt tudni kell, ez úgy néz ki, hogyha dolgozok, akkor reggel 7-től este 7-ig dolgozok, én 5 órakor megyek futni. Télen is. Sötétbe, fejlámpával, mínuszokba, hóba. Amikor még nyugodtan alhatnék 52 évesen, senki nem szólna nekem. De én azt mondom, nekem van egy olyan közmondásom, amit napi szinten elmondok, a srácoknak meg könyökükön jön ki. Ez az én veszélyparipám, ez úgy hangzik, hogy amilyen a vezér, olyan a falka. Tehát, hogyha nincs személyes példamutatás, ha én csak oda leülnék, bekapcsolnám a konvektort, nézegetném a méteres hasamat, és meg a stoppert, milyen pudingok vagytok, miért nem tudsz lenyomni tisztfekvőt, akkor jogosan mondanák azt, hogy hát mutasd meg. De még az is kevés, hogy megmutatod, mert ismerek olyan edzőt, aki bár oda megy és megmutat, ez visszaül. Nem, neked életvitelszerűen, amíg a szervezeted engedi, példát kell mutatni, hogy igenis, hogy nem úgy 20, hanem 52 évesen is bizony még meg lehet azt csinálni, megfelelő étrenddel, megfelelő életvitellel, megfelelő táplálkozással, megfelelő hozzáállással. Persze nyilván ez kell egy jó adag szerencse is, tehát hogyha valaki, mindig is hálás vagyok édesanyámnak, édesapának, Isten nyugosztalja őket, ha nem kap olyan genetikát, akkor nem tudja ezt. 40 fölött már nem, tehát elkopnak a térdei, fájnak az időt. Hál' Istennek, nekem ilyen nincs. Tehát tudom csinálni, remélem, hogy még néhány évig tudom csinálni.
Ahogy tőled megtudtam a beszélgetés előtt, sajnos versenyezni már nem tudsz. Mert van egy hülye szabály.
Ha nagyon akarnék, tudnék külföldön, de az nagyon-nagyon macerás, és rengeteg pénzt kéne belőle.
És mi miatt nem tudsz?
Konkrétan Magyarországon 45 éves kor fölött már nem adnak ki orvosi engedélyt profi boxol. Hát amatőrben abszolút nem, mert amatőrben 38 a felső határoz, nagyon régen, profiban 45. Vannak kivételek, tudok olyanról, hogy bizony 49-50 évesen még boxolt.
De rendszer szinten nem lehetséges.
Nem, egyáltalán. Egy-egy versenyre nagy kínok között ki lehet könyörögni, de nem lehetséges. Megmondom őszintén, nem is akarok. Tehát nem is akarok, mert nekem elég az, hogy elég tétel az, hogy tudom, hogy egy 2 órás atombörgést végbörgök egy 20 évessel, és tartom velük a tempót. Ez nekem elég. Igazából senkinek nem akarok már bizonyítani. Régen sem akartam, most már végképp nem. Magamnak. Ez meg így, ez engem kielégít, hogy elmondhatom azt, hogy hát itt volt 4 darab 20 éves, és ugyanúgy végcsináltam.
Mit mondanál azoknak, és most nem magamra gondolok, akik még hezitálnak, hogy egyáltalán kipróbálják-e a bunyót, és mondjuk egy egyesületet keresnek. Mit üzennél nekik?
Első körben mindenképpen az, hogy hagyják abba a hezitálást, fogják magukat, fogják a szerelésüket, a sportcipő, a szabadidőruha, és keressék meg azt az egyesületet, nem holnap, hanem ma. Ismét egy közmondáshoz nyúlok, amit drága édesapám szokott mondani, egyetlen nap van, de egyébként nagyon sokat megy a Facebookon is, egyetlen nap van a világon, amikor már semmit nem tehetünk, ez a tegnap. Az összes többi előtted áll, hogy mi lesz belőled, ne hezitáljanak, jöjjenek el akár hozzám is, ha itt a környéken laknak, nem kerül pénzbe, hát ide kell jönniük, az nyilván pénzbe kerül, de egyébként nincs bérleti díj. Első nap elbeszélgetek vele, elmondja, hogy mi a terve, elmondja, hogy ő ennyi idős, ez a problémája, ezt szeretné elérni, és akkor ahhoz mérten kap egy személyre szabott edzéstervet, amit végigcsinálunk. Bármilyen életkorban, 8 éves kortól 98 éves korig várok embereket, férfiakat, nőket, fiúkat, lányokat. Volt itt olyan ember, akinek nagyon súlyos betegségei voltak, szívműtét után volt, epilepsziás volt, és mégis meg tudtunk egyezni, évekig ide járt. Nyilván ő kesztyűzni nem állt be, mert azért az úgy erős lett volna, hogy még a fejet ütni, de nagyon jól érezte magát, és úgy ment el, hogy sokkal jobb kondiba volt. Majdnem 10 kilót fogyott, sokkal jobb kondi volt, azért ment rá, egyébként elköltöztek. Szerintem mai napig itt lenne. Tehát még egyszer, nehezítáljon senki. Ha itt lakik a környéken egy, tudom, 20 kilométeres sugarú körbe, akkor keressen meg bátran Facebookon, telefonon, nyilvános, fönt van a telefonszámom, és biztos, hogy meg tudunk egyezni. Meg fogja találni a számítását. Nem kell félni attól, hogy itt ez egy rossz sztereotípia, hogy első edzésen nagyon verik, és mindjárt nincs ilyen. Ez biztos, hogy volt valamikor 70-es, 80-as években néhány edzőnél. Nem mondom, hogy nem fog látni csúnya dolgokat a versenyzőkkel, de hát ő nekik muszáj a spártai kiképzés. Tehát nem mindegy, hogy mit mond, nem mindegy, hogy azt mondja, hogy figyelj, erős, én csak szeretnék egy kicsit erősödni, vagy egy kicsit itt ott lefogyni, vagy azt mondja, hogy hát akkor ide nekem az oroszlánt is, és ha úgy látod, akkor verseny. Tehát mind a kettőnek teljesen más útja lesz, de hogyha valaki idejön és csak hobbiból szeretné a mozgás öröméért kipróbálni, hogy jobban aludjon, hogy erősebb legyen, hogy uram, bocsánat, mondjuk meg tudja magát védeni, bár mondjuk az már egy komolyabb szint, akkor nehezítáljon, keressen meg. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a közös hangnemet.
Akkor én is biztatnám a hallgatókat, hogy tényleg jöjjenek el és szagoljanak bele ebbe az atmoszférába, és én azt gyanítom, hogy itt fognak maradni. Lajos, köszönöm szépen a beszélgetést.
Legyen, én köszönöm.